Szeretettel köszöntelek titeket. Hát hallottátok ti is az imádságomat, amit az Úrnak elmondtam, és az van a háttérben, hogy nagyon fáradt vagyok. Lehet, hogy látszik is rajtam. Egy családos táborból érkeztünk haza tegnap késő délután, de oda sem otthonról érkeztünk, úgyhogy egy ilyen 9 nap távol lét, úgyhogy egy ekkora család utazás, logisztika, másokra figyelés, tábori körülmények. Szóval nagyon sok mindent kivett belőlem, és persze ezt a szolgálatot már 2 hónapja számon tartom, és hát az Úr adja, hogy el tudjam mondani, amit a szívemre helyezett. Egy igét szeretnék olvasni, egyetlen egy verset, amit egyébként jól ismertek, mert egy nagyon még gyerekek is lehet, hogy megtanulták vasárnap iskolán, legalább én 30 vagy 40 évvel ezelőtt biztos, úgyhogy kívülről tudom. Róma beliekhez írt levél, 14. rész és a 17. vers. Tehát a Róma 14, 17-et olvasom, így hangzik, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Még egyszer elolvasom. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Imádkozni fogok. Köszönöm azt a mennyei állapotot, azt a dicsőségest, azt a tökéletes komfortot, amit biztosítottál nekünk, édesatyám. És olyan jó, hogy itt sokan ismerhetjük ezt, milyen ebben lenni, ebben élni. És mégis olyan sokszor nem így éljük át. És keressük, és kutatjuk, és hiányt szenvedjük. És engedd, Uram, most megérteni mindannyiunknak, hogy hogyan kerülhetünk ismét bele. Kérlek, hogy a te isteni lelkeddel munkálkodjál, és segíts meg engem is a szólásban, és mindenkit a hallgatásban. Amen. Tehát, mint mondtam, ebben a családos táborban voltunk, és az volt a témája az egész hétnek, hogy az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. És megmondom őszintén, hogy én ezt a hetet minden fáradtságával együtt úgy éltem át, mintha az Isten országába lennék. És hogy miért? Szerintem így röviden fogalmazva azért, mert az Isten uralma megvalósult. És ezt mindenki élvezte. Aki úgy jött oda, hogy megfáradva, az már mindjárt az elején megkapta az eligazítást, ez volt a tábor nyitón a buzdító ige, hogy az Úr Jézus mondja, jöjjétek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. És nagyon érdekes, mert én amikor megérkeztem, valaki rám kérdezett, Bacsó Pisti testvér Debrecenből, hogy nagyon fáradtnak tűnsz. Hát mondom, az is vagyok. És hát nyilván, aki a tábor nyitót tartotta, azt a beszédet, az nem tudta, hogy én ott így vagyok, biztos mások is voltunk így, de Isten tudta, és azt mondta, hogy gyere hozzám. Sőt, ami érdekesség volt, hogy nem először hallottam aznap, délután 18 órakor ezt a felhívást, hanem már az Úr előtte elmondta 50-szer. A szó szoros értelmében, mert délelőtt még Ürömön voltam a Nászoméknál, és nem akartam elmenni már abba a gyülekezetbe, egyszer jártam ott, Nazarénus gyülekezetbe járnak ők, és úgy voltam vele, hogy inkább otthon maradok pihenni, ők menjenek, és majd én az online istentiszteletet meghallgatom, amit Berettyóújfaluból, tehát otthon a testvérek. És nem tudtam felcsatlakozni valami oknál fogva, Biztos azért, mert az a technikus se volt otthon, és más kezelte, és ám már eltemettem, hogy nem tudok részt venni az Isten tiszteleten, akkor rákerestem a krasznai gyülekezetnek a online ige hirdetésére, és Borzási István testvér ige hirdetését hallgattam, meg nagyon élveztem, nagyon felemelt, de ott a gyerekek még az ige hirdetés előtt, ugye ott nem az van, hogy kiállnak a vasárnapiskolások, és elmondják együtt, hanem ott így egyesével. Aztán a fiúk, elmondta 20 fiú, elmondta 20 lány, és ugyanez volt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Tehát Isten látja azt, hogy mire vagyunk, és látja, hogy milyen terhek alatt, és milyen feszültségek között, és azt mondja, hogy gyertek hozzám, és tegyétek le a terheiteket, és én nyugalmat adok nektek. Hát, ezt sokszor kell gyakorolni. És ugye elgondoltam, hogy amikor Isten adott életet nekünk, ott az Édenbe, ott volt az Isten országa. Mert az Isten uralma megvalósult, és az első emberpár tökéletes komfortba érezte magát, és örömük volt. És hogyha megnézzük az alapigét, akkor látjuk azt, hogy az Isten országa nem abban állt számukra, hogy ehettek, ihattak, meg nemi életet élhettek, meg, és minden jó volt, és semmi rossz nem volt, hanem az Isten jelenléte volt az Isten országa számukra, az Isten jelenléte, és az, hogy igazságban lakoztak, vagyis amit Isten parancsba adott, az ő beszéde az igazság, a te igéd igazság, ők ezt megélték. És azt csinálták, amit Isten mondott, és azt nem csinálták, amire Isten azt mondta, hogy ne csináld. És addig Isten országa volt. És békességük volt. Mert igazság, békesség az Isten országa. Hát ezt nem kell ecsetelni. Nem volt semmilyen zavaró körülmény. És örömük volt. Igazság, békesség és Istentől való örömük volt. Na most, akik itt vagytok, velem együtt, vizsgáljuk meg az életünket, hogy most az Isten országában vagyunk-e. Ha igen, akkor tudjuk, hogy minden dolgunk igeszerű, Isten akarata szerint van, és békességünk van a szívünk legmélyén, és ezt a külső körülmények se ingatják meg. És örömünk van. És ez kiül az arcunkra, és ezt érzi a környezet, és élvezik a társaságunkat. Ez az Isten országa. És hol romlott ez el, és nagyon fontos, hogy beszéljek nektek arról, hogy az Isten országa hol romlik el, és az Isten országa hogyan áll vissza. Hol kezdődik újból az Isten országa. Mert azt azért látjuk, hogy az illúzió lenne azt gondolni, hogy Isten országa arról szól, hogy itt ezen a földön van berendezve. Tehát nem. Az Isten országa volt valamikor, amikor az Isten uralma tökéletesen az emberre való közösségében. Az Isten országa az oda lett, és az Isten országa aztán eljött közénk, az Úr Jézus Krisztusban. Eljött közénk, mert Isten azt mondta, hogy oda lett az Isten országa, de elküldök valakit, aki maga az Isten ország, és azért mondta Jézus Krisztus, mikor itt volt közöttünk, hogy elközelített, mert itt vagyok, tessék. Eljött az Isten országa. A tökéletes igazság, a tökéletes békesség, és a tökéletes öröm. Tehát eljött közé, azután meg lakozást is vett bennünk az Isten országa. Azokba, akik befogadták őt. Azokba, akikben ez az isteni világosság teret kapott. Bennetek van az Isten országa. Milyen érdekes, nem? Az Isten országa tökéletesen ott van, aztán oda lett. Aztán eljött közénk az Isten országa, Jézus Krisztusban, azután lakozást vett bennünk, és mégis azt mondja, hogy keressétek az Isten országát. Hát ez ugyanolyan, mint amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy gyertek én hozzám, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én adok nektek nyugalmat. És azt mondja, hogy utána meg, miután nyugalmat kaptatok, utána meg keressétek a nyugalmat. Miért? Mert azt mondja, hogy és Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát valamit ad ő, aztán utána meg el kell kezdeni keresni. Mert van egy alapnyugalom, ami abból fakad, hogy a Isten leveszi rólunk a bűneink terhét, megszabadulunk a sátán kötelékeitől, szabaddá leszünk. És már a bűn nem vádol minket. Ezt Isten adja az Úr Jézusban. De ebben nem sokáig örvendhetünk, ha nem vesszük föl magunkra azt a terhet, amit ő akar ránk tenni, és nem keressük az Isten országát, és keressük azt a nyugalmat, ami az alapján, az által lesz a miénk, hogy vállaljuk engedelmesen az ő akaratát. Hát hogy vagyunk itt most az Isten országa, az, ami bennünk van, ami bennünk kiteljesedik a családunkba, a házasságunkba, a gyülekezeti életünkbe, vagy pedig oda lett. És amikor oda van az Isten országa, oda lett, az a pokol. Ez nincs harmadik. Vagy az Isten országa, vagy a pokol. Persze a pokolnak vannak fázisai, van, amikor nagyon szenved benne, gyötrődik az ember, van, amikor úgy álmosan pislog, és igazából észre se veszi, de a pokol az pokol. Az egy Isten nélküli állapot. Szeretnék visszanyúlni a táborozáshoz, de ezzel van tele most a szívem, mikor ilyen morzsaszedegetés volt a tábor végén, akkor én elmondtam a testvéreknek, hogy nagyon, nagyon élveztem ezt a tábort, nagyon jól éreztem magam, és tudjátok, a csúcspontjai az a 4-5 momentum vagy esemény volt, amiben a legjobban szenvedtem. Ugye ez érdekes. Hát ez nem egy törvény, nem egy általános törvényszerűség, hogy azt élvezem a legjobban egy nyári táborozásban, amit a legnehezebb lenyelni. És megmondom, miért volt ez így. Azért, mert az Isten országa az életemben itt-ott megkopott. Az Isten uralma, az igazság, a békesség, az öröm. És amikor szembesültem azzal, hogy hol romlott el, akkor kész volt a szívem, mert vártam az Isten országába, kész voltam arra, hogy megtegyem azt a lépést, és ezzel áll vissza mindig az Isten országa. Hogy saját magam felé fordítottam a fegyvert. Hogy mit rontottam el. Mert a pokol azzal szokott kezdődni, tudjátok, amikor az Isten országának vége van, és elkezdődik a pokol, az mindig azzal kezdődik, hogy engedetlenség, mert Isten azt mondta, hogy ne egyél, és az ember meg azt mondta, hogy most az Isten országa nekem evésből fog állni. Arról ne egyél. Én meg eszek. Lázadás, engedetlenség, és elkezdődött a pokol. A pokolnak az első gyümölcse, testvéreim, ez meggyőződésem, ezt annyiszor látom magam körül, és ez nálam is így működött. A pokolnak az első gyümölcse, amikor megy az egymásra mutogatás. Ott is az volt, nem? Az Édenben. Nem én, hanem te, meg a kígyó, meg ez, meg az. Tehát amikor a felelősség áthárítása elkezdődik, és mutogatunk egymásra, ezzel kezdődik a pokol, itt van vége a mennyországnak. Nem is azt mondom, hogy ezzel kezdődik, az engedetlenséggel kezdődik, de az első gyümölcse, hogy a körülmények, ő, meg azok, meg mások. És egy harmatáhítat volt akkor, amikor az első ilyen momentum volt ebbe a táborba, az egyik testvér felolvassa az igét harmat áhítaton, hogy tisztelt apádat és anyádat, 5. parancsolat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéket. Jól ismerjük az igét, de bennem minden háborgott, hogy lehet harmat áhítaton egy ilyen igét hozni. Most ezzel fogunk fellelkesedni, vagy buzdítani? Tehát kíváncsian váltam, mit fog mondani a testvér. És elkezdett beszélni arról a nevelő apjáról, aki 6 évesen fölvállalta őt. Elmondta, hogy 6 évesen elveszítette az édesapját, vagy 5 évesen, és az anyukája rá egy évre újból férjhez ment, és ez a férfi lett az ő nevelőapja, és az ő anyukája ennek a férfinek szült 4 gyermeket, tehát 5 gyereket neveltek, volt 4 féltestvére. És azt mondja, mindig szégyeltem, mondja az én testvérem, gyerekként is szégyeltem, hogy az én nevelőapám úgy éreztem, hogy engem jobban szeret, mint a 4 sajátját. Hát ritka az ilyen, ugye? És nem volt hívő ember. És az én testvérem beszélt arról, hogy mennyire tiszteli őt. És akkor jutott eszembe, meg még utalt is a testvér, hogy az egyik testvérrel az én voltam, előző nap beszélgettünk, hogy ő is egy testvért így tart számon, hogy a nevelő második apjaként tekint rá. Ez csak úgy zárójel, hogy megjegyezte, és nekem meg hozta Isten elém a hűtlenségemet, ez a te második apád, ez aki te így tartasz számon, ez az elmúlt 2 hónapban 5-ször keresett telefonon, pedig 88 éves, neked kellett volna 5-ször keresni telefonon, és mindig alkalmatlan időben hívott telefonon, és még nem voltál képes arra, hogy visszahívjad. Nem tudom, érzitek a szituációt, hogy ott vagyunk a hegyen, az Isten közelébe, az Isten hatalma, uralma megnyilvánul, és én azon háborgok, mert bennem hiányos az Isten országa, hogy lehet egy ilyen igét hozni, és meg kellett szégyeljem magam, hogy ez az egész én értem van. Hát miattad van ez az ige hozva? Azért, mert ennyire érzéketlen vagy. És látod, hogy minden te érted van? Itt van egy harmatájtat, itt vagyunk 30-an. És elhangzik az ige, és te háborogsz rajta, pedig miattad van ez az ige? Tehát Isten felé fordította a fegyvert, és aztán úgy láttam, hogy Isten lelkének, ha teret adok az életembe, akkor szembenézek ezzel a szégyennel, és ott elmondom mindenkinek. Ezt, hogy háborogtam, puffogtam belül, pedig Isten engem akar ébreszteni. Tehát egy lépést tettem azért az Isten kegyelméből, hogy az igazság, ami mindig fáj, az igazság fáj, még a világban is mondják, leleplez, tükröt tart. És hogyha fölvállalom az igazságot, akkor elkezd helyreállni az Isten országa az életemben. Aztán lehet, hogy a következő nap volt. Ne, bocsássátok meg, hogy így sztorizgatok, csak úgy érzem, hogy annyira az igének az igazságát teszi kontúrossá. Talán a következő nap megint harmatán hitat, és elhangzott ott vagy 20 imádság, én is imádkoztam, és akkor az egyik testvér a imaközösség végén azt mondja, hogy testvérek, hadd kérjelek benneteket, hogy akkor, amikor imádkoztok, tiszteljetek meg bennünket, és ha már hangosan imádkozunk, hogy úgy emeljétek föl a fejeteket, így magatok elé mondjátok, és hangosabban, mert az imádságok egyharmadánál fogalmam sincs, hogy mire mondtam áment. Tehát így a hangos imádságra, hogy azzal szolgálunk, és az Urat szólítjuk meg, ez egy intim szféra, de ha már imádkozunk hangosan, akkor legalább, hogy hallja az én testvérem. Ez egy teljesen jogos észrevétel volt, és mondom, testvérek, ha már elhangzott egy ilyen kérdés, akkor én meg hadd kérjem már azt, hogy ha lehetséges, akkor ne többes számba imádkozzunk. Mert ha felkérnek egy közös asztaltársaságba, hogy imádkozzak, adjál hálat mindannyiunk nevébe, de vagy ha felkér a lelkipásztor a szószékről, kedves testvér, mindannyiunk nevébe imádkozzál, rendben van. De annyira azt tapasztalom, hogy amikor, különösen amikor bűnbánattal kell imádkozni valakinek, és a többes szám mögé bújik. Bocsásd meg nekünk, Uram, meg mi így, meg mi úgy, és képtelen kimondani az ember, hogy bocsásd meg, Uram, nekem. Meg, Uram, szégyeljük magunkat, mennyire lehet könnyebb kimondani, mint hogy azt mondom, Uram, szégyellem magam. Ugye, mert akkor ott csak én vagyok rossz, amikor meg... Persze, tudom, hogy Nehémiás többes számba imádkozott, és akkor az egy történelmi pillanat volt, és neki úgy kellett, hogy ő nem volt bűnrészes, de Isten szelleme arra indította, hogy az ő elődeinek a bűnét magára véve, bocsáss meg nekünk, hogy vétkeztünk, és így tovább, és így. Van ennek helyes gyakorlási formája, nekem nagyon zavar, és úgy gondolom, hogy alapvetően arra kell törekednünk, hogy imádkozunk hangosan, akkor egyes szám első személyben imádkozunk. Ezt csak azért mondom, mert itt is jó, ha elhangzik. És van egy ilyen, biztos hallották már némelyek, amikor valaki egy Isten tiszteleten nagyon szépen elsorolta, hogy Uram, ilyenek vagyunk, bűnösök vagyunk, meg annyit bántjuk egymást, meg álhatatlanok vagyunk, meg bocsáss meg nekünk így, meg úgy, többes számba. És akkor utána vége volt az Isten tiszteletnek, mögül egy testvér azt mondja, hogy testvér, nem is tudtam, hogy ilyen álhatatlan vagy, ilyen kétszínű vagy, ilyen, hát azt a jelenetet, azt, amit rendezett, mit képzelsz te, és amilyen, ahogy kijött belőle a felháborodás, az ego, mit ki... úgy ledorongoltak, hát testvér, nem, te most imádkoztál. Ugye, érezzük, ugye, amikor mi vagyunk bűnösök, az olyan vállalható. De amikor azt mondják, testvér, akkor te ilyen bűnös vagy. Hát igazából nem is gondoltam komolyan, amikor imádkoztam. Szóval ez annyira általános jelenség, és ezért nagyon zavar, amikor valaki imádkozik, és nem úgy lett felkérve, vagy mások nevébe imádkozom. Na nem ragozom, tehát én ennek hangot adtam, és rá két napra odajön egy testvérnő, és azt mondja, nem értettem, mit akarsz mondani. Hát én azt hittem, világos voltam. És elmagyarázta nekem, hogy ő ebben, amikor többes számba fogalmaz, akkor megtisztelve érzi magát, hogy egy közösségnek része, és imádkozhat másokért is, magával együtt. És hát erre rengeteg felszólítás van a Bibliában, hogy imádkozunk egymásért. És hát én ezt tudom, meg én ezt gyakorlom, meg erre bátorítok másokat, de hogy ennek egy ilyen formája is lehet, és hogy valaki ezt így éli meg, őszintén, és megtiszteltetésnek veszi, és úgy érzi, hogy a csúcsa az ima közösségnek, amikor tudunk egyé válni az imádságba, és úgy megszégyenültem, és azt mondta, hogy hát én erre nem is gondoltam. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kellene törekedni arra, hogy egyes szám első személyben imádkozzunk, de ne legyek kizárólagos, hogy csak így lehet, csak ez a helyes. És én bennem ez nagyon mélyet szántott, és megint azt munkálta bennem, hogy ez a tőlem sokkal fiatalabb testvérnő, egy idősebb lányról van szó, akiről azt gondolnám, hogy az ilyen a hit dolgaiban talán jártasabb vagyok, vagy nagyobb tapasztalatom van, vagy nagyobb tudásom, és nyilván egyszerűen oda tette azt, ami megszégyenített. Ne legyek olyan kizárólagos, ne legyek ilyen csőlátó. Meg kellett szégyenülnöm, és megint egy lépést tettem az irányába, hogy az Isten országa helyreálljon bennem, és ez a lépés az volt, hogy magam felé fordítottam a fegyvert. Aztán megint eltelt egy nap esti alkalom. Ott vagyunk 100-an, hát 95-en biztos. És voltak abban a táborban olyan testvérek, akiket akkor láttam először Baranya megyéből, három család is volt, református háttérből. Már mindjárt az első este kiderült, hogy ezek nagyon aranyos, hívő, drága testvérek. Egy másik akolba, bibliai szóval élve, az Úr Jézus mondja, hogy más akolban is vannak nekem juhaim. Nekem ez soha nem is jelentett problémát, de amikor elmondta egyik másik a megtérését, hogyan kerültek Biblia közelbe, Isten közelébe az első este bemutatkozó estén, hát nekem az volt a csúcsa egyébként, hogy tehát annyira csodáltam Isten munkáját. És úgy vártam volna, én a rutinos, tapasztalt táborvezető, aki 30 évig szinte táborokat vezettem, és most nem táborvezető voltam, meg már vagy két éve, mert vegyék át a fiatalabbak. És vártam volna, hogy ezeket a testvéreket, egyik este egyiket, másik este másikat felkérik majd, hogy mondják el a megtérésüket. Hát ez a sava borsa, itt vannak a fiataljaink, a gyermekeink, és akkor minden este azzal szembesültem, hogy nem őket. Pedig hát ez így kéne. És akkor megkérték a gyerekeim közül is, egyik este kettő is bizonyságot tett. És hát tudjátok, egy baptista családból megkért gyerek, lehet, hogy nem tud olyan nagy sztorikat elmondani, amik ilyen, hú, milyen mélyen voltam, meg milyen, miből hozott. Dicsőség az Úrnak, hogy nem tudnak ilyeneket elmondani. De ha... Tehát nem tudom, ez volt szerdán, és csütörtök, péntek, szombatok, azzal szembesültem, hogy azok a családok, akik ott voltak új, még először jártak pányokon, vagy másodjára, azoknak ez volt a csúcsok csúcsa. Amikor hallották, hogy hívő családba felnőtt fiatalok hogyan tértek meg. Mert ugye ők is nevelik a sajátjaikat, és sokszor reménytelensége, mi lesz az én gyerekemből, nincs egy kortárs, a közelében nincs fiatal, még soha nem hallottak az én lányaim egy hívő lány bizonyságot tenni, mondta el az egyik anyuka. És azt láttam a később beszélgetések során, hogy ez volt az aduász. És én el kellett mondjam a testvéreknek, hát valahol ott, itt Istennek van egy mennyei sodrása ebbe a táborba, én valahol a farvizén úgy haladok, úgy kullogva az események után, és meg kellett, hogy állapítsa azt, hogy nagy-nagy megújulásra van szükségem. Hogy visszakerüljek az Isten országának az epicentrumába. Hogy érzem azt, hogy mire van szükség. Hogy mi a teli találat, hogy Istennek mi az akarata, hogy most miben kell engedni Isten szellemének, hogy igazságban járni mit jelent, és milyen az a drága mennyei öröm és békesség, ami kiteljesedik az életünkbe, függetlenül a körülményeitől. És miután az Úr ilyen leckéket adott folyamatosan a héten, az utolsó momentum az volt, amikor egy olyan szintén frissen közöttünk levő házas párral kellett beszélgetni, akik 12 év házasság után hát úgy enyhén szólva megzakkant a kapcsolatuk, és pontosan ezt láttuk, nem is titkolták, de valami tudomást szereztünk róluk, hogy félig voltak jelen az alkalmakon. 6 kisgyermeket nevelnek, és 12 év házasságból 8 évet külön éltek. Pedig hívő az egyik is, meg hívő a másik is. És a 8 évet feldolgozni, hát most miért jutottak oda, meg hogyan, meg milyen körülmények között, most nem taglalom. De 8 évet feldolgozni úgy, hogy az egyik is úgy látja, hogy a másik hozta össze, meg a másik is úgy látja, hogy az egyik hozta össze. Hát ez egy tragédia, mert akkor a gyógyulás nincs benne. Ha a jövő, a múlt nincs helyretéve, és meggyőződésem, hogy az Isten királysága, az Isten uralma egy házasságban is, egy személyes életben is, egy családban, egy közösségben, egy gyülekezetben akkor fog helyreállni, hogyha ez a fegyver, amit a másik felé fordítok, ez az ujjal mutogatás, ez így magam felé irányul. Akkor Nátán próféta azt mondta, hogy te vagy az az ember. Te vagy Dávid, a parázna, a gyilkos. Te rontottál el mindent. Nem az, hogy te is, neked is része, nem. Ez soha nem belátás. Ez soha nem megtérés. Ez soha nem őszinte bűnbánat, hogy én is, de a másik is. Meg én már beláttam a magam részét, de még a másik nem látta be. Ez soha nem komoly. Az igazi megtérés az igazi helyreállás, az Isten országának az áldott gyümölcse, az azzal kezdődik, hogy én vagyok, csak én egyedül. Aki elrontottam, aki vétkeztem, aki tönkretettem, aki elfordultam, aki hűtlen lettem. És ha ezt a keserű pirulát lenyelem őszintén, na ebbe van a megoldás. Ez az a gyógyszer, amikor elkezdi Isten visszaépíteni az ő királyságát. És ezt kellett tanácsolnom ezeknek a testvéreknek. És azért is most így külön jó, mert tudom, hogy itt van egy másfél éves házas is, meg annáik ugye egy Dávid utam 26-án, mondják ki a boldogító igent, akkor nálunk is Szilágyi Pistinek, meg Sincsik Sárának szombaton rá egy napra lesz a mennyegzője, jönnek ezek a házasságok, és meg vannak a mi házasságaink, akik már mi az idén 25 évesek lettünk, és éppen elmondtam valakinek, hogy nekünk 13 évig olyan volt a házasságunk, a 25 éve első 13 éve, hogy az feleségem azt mondta, hogy a rózsaszín felhő akkor pukkant ki. Valaki azt mondta, hogy hú, jó sokáig tartott. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy az Isten országa nincs jelen a családunkban. De amit addig vitt talán, vagy segített a szerelemnek a másik iránt érzett lobbanékon szeretet meg szerelem, lehet, hogy valakinél ez 2 évig se tart, valakinél 13 évig, valakinél még hosszabb ideig, de 13 év után egyszer csak el kellett kezdeni gyakorolni azt, hogy sokkal gyakrabban kell visszaállni, hogy megint elkezdődjön az Isten országa. Mert valahol a pokol elkezdődött, valahol, és kell, hogy visszakerüljünk abba az idilli állapotba. De hadd hangsúlyozzam, ez nem a körülmények, nem a körülményekről van szó. Mert ugyanolyan pokoli lesz a körülmény. Még a családban van szeretett közösség is, de a környezetünkben az elhatalmasodott a pokol. Aztán az sátán mindent megtesz, és tökéletes professzionális módszerei vannak, hogy a családot is megrontja, az a pokoli. És ez kezdi veled és velem. És ha valami elromlik, akkor mindig lehet visszaállni. És akkor vigyük el ezt az üzenetet, valahogy úgy próbálom megfogalmazni, hogy frappáns legyen, hogy a mennyország újra kezdődik. A mennyország újra kezdődik. És lesz egy idő, amikor már nem kell keresni az Isten országát. Nem kell keresni azt, hogy hol rontottad el, és hol kell megtérjél. Mert az az áloga, hogy visszakerüljél az Isten közelébe. Amikor kiteljesedik az Isten országa. Na hát én azzal fejezem be, mert eléggé elszaladt az idő, hogy az Isten országát az Isten elkészítette, az benne voltunk. De az oda lett. Az Édenben oda lett, és már akkor Isten megígérte, hogy helyreállítja. Az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. És azóta az Isten nélküliség, a pokol, ott van az ember, az emberi társadalomban, és Isten gondoskodott, hogy elküldje közénk az Isten országát. Hogy eljöjjön az igazság, a békesség és a Szent Szellem által való öröm, mert Jézus Krisztusban jött el. És ő elment, és ő meg gondoskodott arról, hogy elküldje a Szent Lelket, hogy mi bennünk is lakozást vegyen az Isten országa. És azon fáradozunk, hogy ez az áldott, meghitt közösség, ez az isteni uralom, ez egyre szélesebb, koncentrikus körökbe ott megvalósuljon körülöttünk. És ezt meg akarja rontani az ördög, de lehet keresni az Isten országát, és az ő igazságát. És ha ebben vagyunk hűségesek, akkor egyszer csak eljön az Isten országa, már látható módon. Mert most még nem látható módon jött el. Miért? Mert vizuálisan nem lehet látni. Amikor Jézus itt volt közöttünk, nem lehetett látni azt, hogy a római iga le van törve. Meg a zsidók elkezdenek uralkodni a Földön, és Isten imádatára tanítják az embereket. Nem lehetett látni vizuálisan. Az igazság nem a körülményekben realizálódott, hanem a szívekben. Nem szemmel látható, a szívekben. A békesség az nem vizuálisan volt érzékelhető. Az belül érezték, akik átélői voltak. Az öröm, az is a szívet járta át. De eljön az idő, amikor az Isten országa szemmel láthatóan jön el. És dicsőség az Úrnak, hogy ez a mi reménységünk. Hisz, ami a tiétek is. Jövő Uram Jézus. Amen.